Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Karácsony előtt azt mondhatnám, hogy mindenki számára hasznos, ha nem létfontosságú témáról lesz szó. Az erőszakmentességről és az erőszakmentes kommunikációról. De hogy mit is jelent ez, azt elmeséli nekünk az, akinek ez a hivatása, és ha jól tudom, a szerelme. Úgy hívják, hogy Pogány Anikó, akinek a szerelme és a hivatása az erőszakmentes kommunikáció. Úgyhogy arra kérlek, Anikó, hogy mutatkozz be, és mondd el, hogy miről is van szó, mit értsünk ez alatt.
Szia, Boróka! Hát először is én most így nagyon örülök, és nagyon meg vagyok hatva, mert én úgy évek óta hát figyelem azt, amit csinálsz a médiában, a rádióban, a cikkeidet, illetve így amennyire tudom, picit követem a eddigi páciumi magyar közösségnek az életét, amennyire lehet, van pár barátom kint, bent, oda át meg ideit, de ez az első, hogy én így hát személyesen is kapcsolatba kerülök veletek, veled és rajtad keresztül ezzel a több százezer emberrel, akivel most együtt fogunk kommunikálni. Ennek az egyik része sajnos egyoldalú, olyan értelemben, hogy ők hallgatnak minket, de talán majd ilyen kommenteken vagy bármi módon mi is kaphatunk tőlük, de hogy veled meg egy ilyen nagyon izgalmas, kétoldalú, kölcsönös beszélgetés elé nézek. Hát például a kölcsönösség az egy nagyon fontos része az erőszakmentes kommunikációnak, és az egyenrangúság. Ezt úgy hívjuk, hogy szemmagasságban találkozunk. Én most, ahogy így elképzellek téged, úgy képzelem, hogy egy asztalnál ülünk, ahol mindkettőnknek egyenlő helye van, és egyikünk se akarja kiszorítani a másikat, hanem az a cél, hogy meghallgassuk egymást, és valamilyen módon ilyen közös felfedezés. Szóval én most így állok a beszélgetésünk elé, és kicsit már ez az is, hogy mi az az erőszakmentes kommunikáció, mi az a mód, ahogy mi próbálunk viszonyulni a világhoz.
Az egy szerencsés helyzet, hogyha egy asztalnál ülünk, és szemmagasságban vagyunk, tehát egyezik a szemmagasságunk. Szerencsés is, meg munkás is, na de hát nem mindenkinek adatik meg ez a helyzet, hogy így üljön le valakivel beszélgetni.
Mire gondolsz pontosan?
Hát arra, hogy az élet legtöbb területén, én azt figyeltem meg egyébként, hogy amikor agresszió történik a környezetemben, vagy én nem várott módon reagálok, vagy olyan módon reagálok, amilyen módon egyébként nem szeretnék, hogy az mindig felkészületlenül ér. Hogy arra, hogy valami olyas, hogy kialakul egy hierarchia, egy aránytalanság, lenézés, beszólás, és hogy hát hogy könnyű úgy erőszakmentesen kommunikálni, hogyha felkészül rá az ember, de hát az esetek többségében vagy nem készül fel rá, vagy nincs is módja, mert kisebb, mert nem ültetik az asztalhoz, mert adottak az aránytalanságok.
Aha, mi már rögtön itt benne vagyunk a közepében, hogy mi is az erőszakmentes kommunikáció, meg hogy gondoljunk rá. Amit így kiveszek a szavaidból, hogy részben vannak ilyen, hát vannak ilyen meglévő hatalmi viszonyok a világunkban, mondjuk egy munkahelyen egy főnökbe osztott viszony, vagy az államigazgatásban, amikor úgy megmondják, hogy ez van kész, eszi nem kap mást, most csak így gondolok példákat. Ha a rendőr engem odébb terel, akkor most hiába mondanám, hogy biztos úr, most biztosan ezt akarja. Szóval az erőszakmentes kommunikációnak az alapsímája, vagy az alap viszonyai azok a magánéleti egyenrangú kapcsolatainkra vonatkoznak, mondjuk családon belül, párkapcsolaton belül, baráti társaságokon belül. És aztán egy ilyen speciális alkalmazási módja az, ahol valóban valamilyen módon nem vagyunk egyenlőek, vagy nem vagyunk szabadok, vagy nem vállalhatunk felelősséget magunkért. Például a szülő-gyermek viszony, ahol a szülőnek kell felelősséget vállalni a gyermek jólétére, és a gyermek nem hoz magáról döntéseket. Amit én láttam, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy azért az életünk jelentős része ezekben az elvileg szabad elvileg egyenrangú kapcsolatokban zajlik, de még ott se tudjuk elérni ezt a szabadságot, vagy ezt az egyenlőséget, mert valami belül megbillen, felbomlik, megváltozik. Úgyhogy nagyon jó ezeken a kapcsolatokon gyakorolni, például párkapcsolatokban, vagy barátok között, és aztán megnézni, hogy mi az, amit itt tudok tenni, és át tudom vinni kifelé olyan típusú kapcsolatokra, amelyek már tényleg nem ennyire tisztán szabadon.
Azt javaslom, hogy beszéljünk majd ezekről a, nem is tudom, taktikák, technikák, tudások, majd ezt is pontosítsuk. De hogy lássuk világosan, hogy mennyire természetes dolog az erőszakmentes kommunikáció, hogy mennyire valami olyan konstrukció, amihez érdemes ragaszkodni. Meséld el, hogy te hogy jutottál el idáig, és aha, hogy foglalkozol vele, hogy mi ez? Ez egy művészet, egy tudomány, egy... Nem is tudom, nem, hova soroljuk?
Na, ezek a kérdések már a legjobbak, mert hogy tulajdonképpen mi is ez, és nekem a legfontosabb ebben, hogy ez egy lehetőség, én így mondanám, hogy ez egy lehetőség, és nem egy elvárás. Ez nem egy újabb elvárás, egy újabb nyomasztási kényszer, egy újabb szorongásforrás, hogy ő most nem elég, hogy ez meg ez van, de még erőszakmentesnek is kell lennem. Hát tudjátok mikor. Szóval, hogy ez nem egy olyan újabb elvárás a számtalan megfelelésből, amit tudod kívülről jön ránk, hogy legyél szép, legyél kedves, legyél kultúrát, legyél intelligens, hogy annyi minden ilyen vélt vagy valós elvárás árad felénk a társadalomból, az egyházakból, a bármiből, és hogy legyek akkor ezek szerint még kedves is, már bunkós, ha lehetek akkor is, hogyha rossz kedvem van. Egyszer így mondta valaki egyszer, egyik tanfolyamon, hogy de Anikó, ugye nem fogod elvenni a bazmegemet. Tehát, hogy ami nagyon szépen kifejezte, hogy de mi van akkor, hogy azt jelenti az EMK, így szoktuk hívni erőszakmentes kommunikáció, hogy jó képet kell vágnom a rossz helyzetekhez, hogy én ezentúl nem fejezhetem ki a haragomat, a dühömet, a felháborodásomat, a frusztrációmat, és erről szó sincs, Boróka, ennek az ellenkezőjéről van szó valójában képzelni. Én azért szerettem bele az EMK-ba, mert bármi másnál jobb módot teremt nekem arra, hogy én őszinte tudjak lenni, képzeld. Ez nem az elfedése a rossznak, hanem pont, hogy a kibontása, pont, hogy a megmutatása, és egy bármi másnál közvetlenebb és őszintébb kommunikációt tesz lehetővé. De egyébként mondanék,
hogy jutottál el ide, vagy hogy kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hát tudod, hogy hát a szerelem mindennek az alapja, vagy a minden a párkapcsolatok és a randik során nyilvánul meg. Hát képzeld el, hát most már lassan azt hiszem, hogy 5 éve, nem, most már 6 éve, 6-7 éve volt nekem egy párkapcsolatom, amelyik tulajdonképpen egész eddig így az életem legnagyobb szerelmeként gondolok rá. Egy férfi valaki engem nagyon fontos volt, nagyon szerettem, azt éltem meg, hogy ő is szeret. Nagyon nagy terveim voltak vele, házasság, család, közös élet. És aztán egyszer csak ez a párkapcsolat így hát beleállt a betonfalba. Tehát így elkezdődtek olyan dolgok, amik így nem voltak jók, nem tudtunk egymáshoz közel kerülni, és aztán vége lett. És én nagyon vergődtem, nagyon kínlottam, és akkor az egyik barátnőm, a drága Jucus, ezt el szoktam mondani, mert én őt nagyon szeretem, ő akkor Japánban élt, és küldött nekem egy könyvet, hogy ez a Marshall Rosenbergnek a Szavak, ablakok vagy falak erőszakmentes kommunikáció könyve. Elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és képzeld el, hogy megértettem, hogy miért ment tönkre ez a párkapcsolatom.
Nem akarok intim részletekbe vájkálni, de elvi szinten el tudod mondani? Mert azt hiszem, hogy nagyon
tanulsz. Nem csak elvi szinten, én nagyon konkrét szinten is nagyon szívesen elmondom, Boróka, mert én azt értettem meg abból, hogy én sokkal erőszakosabb voltam, mint azt én gondoltam magamról, és sokkal erőszakosabban kommunikáltam, mint azt hittem volna. És amit én alkalmaztam, az, amit én most már, amikor tanítok, akkor úgy tanítom, hogy van 7 mindennapi mikroagresszió. Tehát az, hogy mi az erőszak és mi az agresszió, oké, hogyha én most elkezdenélek téged püfölni egy szívlapáttal, akkor elég egyértelmű, hogy az egy agresszió és erőszak. De a Marsha Rosen meg azt fedezte fel, hogy a világunkat és a kapcsolatainkat átszövi az erőszak. Olyan módon, amit mi észre se veszünk, mert annyira megszokott. És ezeket hívom úgy, én úgy, hogy a 7 mindennapi mikroagresszió. És ebből van 4, amit még kb. Végül is el tudunk fogadni, hogy az agresszív, ezek a kritika, az ítélet, az elvárás és a követelés, vagy a címkézés, tehát amikor én azt mondom neked, hogy de te olyan megbízhatatlan vagy, vagy te olyan önző vagy, ez mind-mind erőszak agresszió. De van 3 mindennapi mikroagresszió, az analízis, a diagnózis és a tanácsadás. Tehát a másikra adott analízis, diagnózis és tanácsadás, ami sokkal veszélyesebb, ezek az úgynevezett jó szándékú mikroagresszió. És én ennek a Jánosnak azt mondtam, hogy hát János, neked tényleg dolgozni kéne az apukáddal való viszonyodon. Meg, érted? Tehát amikor én megmondom neki róla, hogy ő miben van, ez rettenetes. Én ezt minősített mennyiségbe csináltam. Őt analizáltam, őt diagnosztizáltam, neki adtam kéretlen tanácsot.
Mi marad, hogyha ezeket kivesszük a kommunikációnkból? Mert nagyjából le is fetted a mindazt, amiről beszélgetni szoktunk.
Nagyjából, igen. Így van. Mi nem kivenni szeretnénk, hanem átalakítani. És ez a csodálatos az EMK-ban, hogy én ennek az embernek azt válaszoltam, aki azt mondta, hogy de Anika, ugye nem veszed el a bazmegemet. Azt mondtam neki, hogy Isten őriz. És az erőszakmentes kommunikációban mi a bazmeget nem becsomagoljuk, én nem szépelgek, hanem pontosan, hogy kibontjuk. Mert az összes ilyen szitkozódással, vagy ilyen odaköpött kritikával, ítélettel, azzal is, hogy bazmeg, vagy azzal is, hogy te olyan önző vagy, szerinted mi ezzel az igazán nagy baj, Boróka, hogyha ezeket te meghallod?
Hát, hogy belekényszerít egy helyzetbe, vagy védekezek, vagy támadok, ez az egyik, a másik pedig, hogy rombolod az önképét a másiknak. Nem hagysz neki esélyt arra, hogy...
Abszolút. Ez a mind a kettő nagyon igaz, az egyik, hogy vagy védekezés, vagy támadás, tehát így megindul egy ilyen húzavona, hogy vagy azt mondod, hogy dehogy is nem vagyok önző, mert, vagy pedig azt mondod, hogy te beszélsz, amikor te da-da-da, abszolút ez az egyik. Másik, amit mondtál, hogy nagyon-nagyon romboló. Ezek rettenetes rombolóak. Viszont van igazából egy harmadik nagyon nagy ára is ennek, és tök érdekes, hogy ennek nem is vagyunk tudatában. Amit itt szoktam mondani, elnézést, hogy a bazmegnak igen csekély az információ tartalma. És igazából annak is, hogy te milyen önző vagy. Tehát én magamról nem árulok el semmit. De ebből semmit nem tudtál meg, hogy nekem mi bajom, hogy miért vagyok én kiakadva. Annyit úgy lehet tudni, hogy én rettenetesen fel vagyok háborodva, felhúztam magam, zaklatott vagyok. És mondjuk egy ilyen, te olyan önző vagy helyett, én mondhatnám azt is, hogy annyira szeretném, ha jobban figyelembe vennél. És akkor így hirtelen teljesen más területre lépünk. Vagy amikor azt mondom neked, hogy te mindig olyan megbízhatatlan vagy, sose lehet rád számítani. Ez az egyik. És mondhatom azt is, hogy amikor megbeszéltük, hogy múlt csütörtökön felhívsz, én azt annyira vártam, mert annyira szeretek veled beszélgetni, és amikor nem hívtál fel, akkor én annyira rettenetes, szomorú és csalódott lettem, mert nem értettem, hogy mi van.
És hogyha erre az a válasz, hogy bocsáss meg, de ezzel egy olyan elvárást hárítasz rám, amit én nem tudok teljesíteni, és még lelkiismeret furdalást is okozol.
Aha, tehát hogy azt mond, aha, hogyha így mind a ketten képzett zsiráfok vagyunk, akkor te mondhatod, mert itt valamilyen módon én azzal indítottam, hogy itt megbeszéltük, hogy felhívsz, vagy hogy az, hogy felhívsz, és erre az... Ez, amit most mondtál, hogy neked egy oka van, hogy nem hívtál fel, és neked már maga ez rossz érzés. Ez pontosan az egyébként, hogy általában, amikor valaki valamit úgymond rosszul csinál, nem tartja be, az neki már eleve rossz. Tehát, hogy azt, hogyha te is, amikor mondjuk valaki nem hívja föl a másikat, én mondjuk, hogyha ilyet csinálok, akkor az nekem tök rossz érzés, és általában azért nem szólok, mert már nem tudom, hogy mit mondjak, már benne vagyok egy bűntudatspirálba. Szóval az a lényeg, hogy mi erről tudjunk beszélni, kiderülhessen, hogy ez engem rosszul érintett, kiderülhessen, hogy benned mi volt. Az egész EMK-nak a célja a párbeszéd. Mi nem egy lépésbe akarunk mattot adni. Ott valami volt, valami történt. Lehet, hogy téged aznap valami nagyon nagy bánat ért, és inkább azért nem hívtál, de mondjuk ott az a lényeg, hogy nem küldtél nekem üzenetet. És én akkor tökre szeretném, hogyha legközelebb, akkor legalább küldjél, mert az nekem tök megnyugtató, ha legalább tudom, hogy mi van velem. Szóval az egész erőszakmentes kommunikációnak az a célja, hogy egy picit feltárjuk magunkat, egy picit meg tudjuk mutatni magunkat a másiknak, hogy legalább esélyt adjunk rá, legyen esély elfogadni minket, megismerni minket egyáltalán.
Én azt tapasztalom, hogy egyáltalán ezek a határok, az én határok, hogy a másik, hogy én, hol kezdődik, hol végződik, hogy mi az igényem, mi az igényem, ezek is annyira bizonytalanok. És nem csak az a probléma, hogy a másikat nem ismerjük, de hogy önmagunkat sem. Hogy amikor azt mondom, hogy úgy vártam, hogy felhívj, hogy abban milyen kényszer volt. Érted, amit mondok? Hogy miért nem tud eltelni egy csütörtök hívás nélkül? Miért jelent akkor a problémát, hogy elfogadjuk a másik csendjét például?
Hát ez, amit most mondasz, ez az alapja. Én a tanfolyamimat úgy hirdettem, hogy önismeret és önkifejezés erőszakmentes kommunikáció. Az erőszakmentes kommunikáció legfontosabb része egy önismereti út. Igazság szerint a kommunikáció az a jéghegy csúcsa, az, hogy ott mi böffen ki a számon, hogy én mit mondok neked, az sokszor már annyival hamarabb eldőlik, nem? Te tapasztaltad magadon, hogy ez így ilyen kényszerpályán mozgó pont, mert már sokkal előtte elveszítettem a kontrollt. És igazából ami lényeges, az a jéghegy maga, hogy bennem mi van. És enélkül nem fogok tudni, mit fejezzek ki, hogyha magammal nem vagyok tisztában. De egyébként erre majd még visszatérek, amit mondtál, hogy én miért vagyok olyan rettenetes kiszolgáltatva annak, hogy mondjuk te felhívsz-e vagy sem. De mondjuk akkor az az én pillanatnyi lelki valóságom, hogy nekem ez ennyire fontos. De hogyha én ezt elkezdem megismerni, elkezdem bevállalni előtted, magam előtt, akkor megint csak jobban fogjuk tudni kezelni.
Nekem mostanában az a felismerésem, hogy túlságosan sokat terhelünk önmagunkra is, és egymásra is. És ezektől a... Igen, ez valóban, de ez, amit te mondasz, hogy mit értünk meg egymásból, ez egy második lépés, hogy valahol kell legyen az emberben egy rend. Egy másiktól, vagy másoktól, vagy a világtól nem függés. Ahhoz, hogy én erőszakmentes legyek, ahhoz nagyon a helyemen kell legyek a világban. Mert tudod, az erőszak tulajdonképpen az a, én legalábbis így érzem magamon, hogy a csecsemőnek az a csecsemő reflex, hogy ölelj meg, szeress, adj ennem, ne hagyj itt. Ez egy borzalmas, erős érzés. És miközben szeretetet követel, aközben meg gondoskodást, aközben a legnagyobb erőszak is benne van.
Ez pont így van, Boróka, viszont jelenleg ez az élet realitása, hogy nagyon sebzettek vagyunk. Amit mondtál, hogy így kell, hogy legyen az emberben egy rend, de jelenleg nincs olyan értelemben, hogy itt ilyen traumatizált emberek botorkálnak traumatizált emberek társaságában. Amit mondasz egyébként, ez a függés vagy függetlenség, belső szabadság, egyébként mi pont ezt szeretnénk, tehát az erőszakmentes kommunikáció így a belső szabadság felé vezető úton segít minket. Viszont az, hogy mennyire ez a függés-függetlenség kérdésében van, így egy nagyon érdekes, ami nekem nagyon tetszik, hogy a kiinduló állapotunk az a függés. Az, hogyha nem hívsz föl csütörtökön, én romokban heverek, mert a te feladatod ezt teljesíteni. Nekem biztonsága van szükségem, és ezt a te feladatod megadni nekem. Párkapcsolatokban is iszonyú könnyen olyan annyi, rá a másik félre terhelődik, hogy biztos, hogy megadja nekem az összetartozás, a szeretet, az otthon, a biztonság, annyi, de annyi szükségletet. Ezt az empázeket szükségleteknek nevezi. Elfogadás, elismerés, értékelés, összetartozás, biztonság, figyelem. És kicsit pont, ahogy mondod, ilyen kis, mivel mindannyiunk sebzettek vagyunk, traumatizáltak, ezért a kicsi sebzett gyerek bennünk, ott felnőttként párkapcsolatra lelek, és jaj, de jó, a másik lesz most az én anyukám, csak most ő jó lesz, nem olyan kis hanyag, mint az eredeti, és én most tőle végre mindent megkaphatok ebbe a párkapcsolatba, amit kisgyerekként nem kaptam. Ez az öntudatlan érzelmi vágy mozgat minket. És ezért tényleg a legtöbben ször így a párkapcsolatokban, az enyémben is egyébként, ez nagyon előjön. Ez a függés, hogy a másik adja meg nekem. És a második, ami ennek az ellentéte, ami szokott lenni, ez a függetlenség ideája, hogy így, hogy hát nem, hát mindannyian akkor először rakjuk rendbe magunkat, és gyógyuljunk meg, és mindenki vonuljon vissza a szekrénybe 30 évre egy terápiába, és rendezze magát, és akkor, amikor ő már független érett személyiség, akkor ő független érett párkapcsolatot létrehozhat. De ez is egy illúzió, és több szempontból illúzió, egyrészt már, hogy nem ott tartunk, tehát jelenleg ilyen sebzett emberek vagyunk így együtt, és ezzel kell kezdeni valamit. Másrészt pedig, hogy tényleg így az ember társas lény, és így szükségünk van egymásra. Mert az EMK meg azt mondja, képzeld el, tehát a függés vagy dependencia, a függetlenség vagy independencia, amit az erőszakmentes kommunikáció mond, az az interdependencia, kölcsönös függés vagy összefüggésnek szokták hívni. Nem kodependencia, hanem inter, hogy összefüggünk, hogy szükségünk van egymásra a szeretet megélésében, mindenben, de mégiscsak a saját szükségletei kielégítésért mindenki elsődlegesen önmaga felelős, és hozzá tudunk járulni a másik ember szükségletei kielégítéséhez, felismerve, hogy egyszerűen szeretetet, elfogadást, kölcsönösséget csak egymástól tudunk megkapni.
Az én tapasztalatom, de lehet, hogy én vagyok egy nagyon nem szerencsés ember, hogy a probléma ott kezdődik, hogy az emberek többsége azt mondja, hogy nem tudok, nem tudom ezeket az igényeket kielégíteni, túlságosan sérült vagyok, ahogy mondta nekem valaki, hogy értsd meg, hogy két éhes madár nem tudja megetetni egymást. El kell döntenünk, hogy ki eteti a másikat. Tehát, hogy az esetek többségében az egyik fél, ha most pár kapcsolatról beszélünk, vagy családról, úgy dönt, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Nem akarom, nem valami. Tehát, hogy kialakul ez az aránytalanság. Ami lehet egy bizonyos fokig finomítani, de az esetek többségében marad valamiféle aránytalanság.
Na, az EMK, vagy, tehát amit mi szeretnénk, vagy amit mi csinálunk, hogy mi nem megoldani akarunk dolgokat, hanem először is csak meglátni és elfogadni, és szerintem ez a mágia része, de tényleg, tehát hogyha mondjuk valaki ezt mondja, hogy én, tehát a két éhes madár meg tudja például hallgatni egymást. Tehát itt mi nem megoldani akarunk, az EMK nem úgy gondol a világra, mint egy ilyen megoldásra váló probléma halmazra, hanem tényleg, hogy így először így hogyan tudom meglátni azt, aki mondjuk úgy érzi, amit te mondtál, hogy így, hogy minden az ő vállán van, hogy én csak adok bele a kapcsolatba, és nem kapok vissza többet. Vagy a másik felek, aki meg azt mondja, hogy én meg menekülök az újabb elvárás elől, mert úgy érzem, hogy mennek már nem tudok megfelelni. És hogy így tud-e mindegyik megértést kapni a saját világára? Ez egy nagyon-nagyon apró lépéses út, ilyen kiskanalas módszer, ilyen folyamatban gondolkodó, ilyen parányi mikroegyüttérzések. És a legfontosabb, hogy magad felé, igazából nem a másik ember az egy mellékszereplő a te életedben, viccen kívül. Itt a legelső egy a magadnak adott empátia, és a saját igényeidnek a saját érzéseidnek az érvényesítése. hogy nem a másiktól várni azt, hogy én tőle megkapom. De nem hát, tudom, hogy ez a kulcslépés ebben.
Igen, de hát, és egy ideig ezt lehet kompenzálni, meg az ember lehet bölcs, empatikus, belátó, türelmes. De hát a dolgok mélyén az van, hogy én arra várok, hogy te felhívj engem.
Na, az MK-ban képzeld el, a dolgok mélyén az van, hogy te arra vágysz, hogy megéljed azt, hogy fontos vagy, és megéljed a figyelmet. És hogy ez nem személyfüggő ennek a kielégítése, vagy megélése.
Hanem?
És nem... Azt mondta Marsha Rosenberg, hogy a világon a szenvedésnek két oka van. Az egyik az elégtelen kommunikáció, hogy én azt mondom neked, hogy te önző vagy, és nem azt, hogy annyira szeretném megélni a figyelmet. A másik pedig, hogy összekeverjük a szükségletet a szükséglet kielégítési módjával, azaz a stratégiával. Ő szükségleteket definiált, amiket előbb mondtam, hogy elismerés, értékelés, elfogadás, figyelem. És azt mondta, hogy az a minden embert a szükségletei hajtanak. Azt, hogy ezek ilyen drive-ok bennünk, ilyen motivációk, amik neki teljesülnie kell, mert akkor leszünk boldogok. De egy szükséglet annyiféleképpen kielégülhet. Mindig azt mondta, hogy 7 milliárd ember tudja kielégíteni a szükségleteit, de több 10 milliárd módon. És hogyha én lekötözöm magam, tudod, egy szalmaszálba, hogy én most vagy tőled kapom meg, és ilyen módon, azzal nagyon kicsike ablakot hagyok arra, mert lehet, hogy te is olyan módon nem fogod tudni nekem megadni. Ez megint csak, tudod, ez a gyermeki, tudod, hogy a kicsi gyerek, ő nem ismer még időt, ő neki minden az itt és mostban történik, és ez a kicsi gyerek félelme, hogy ha én tőled nem kapom meg, és ilyen módon, akkor soha többet nem fogom megkapni, de ez nem igaz.
Te itt most többes számot használsz, amikor arról beszélsz, hogy mit gondolunk az erőszakmentes kommunikációról, és hát beszéltél tanfolyamokról. Mondd el nekem, hogy kire gondolsz, amikor többes szám első személybe beszélsz, és hogy folyik egy ilyen csoportmunka, amit te vezetsz, mint nem is tudom, ezt hogy mondják magyarul, hogy te miként vezeted?
Mindjárt elmondom, de nagyon köszi, hogy mondtad, hogy többes szám első szemébe, hogy mit mondtam konkrétan többes szám első szemébe, hogy ezt csináljuk, vagy gondoljuk.
Igen, mi ezt gondoljuk, aztán... igen, az erőszakmentes kommunikációról, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt így vagy úgy érdemes csinálni.
Aha, most azért ijedtem meg, mert igazából az ilyen abszolút szentenciák kinyilatkozásztatása az idegen. Én most csak azt el akarom kerülni, hogy én itt megmondjam a tutit, tudod, mert ez az egész nem erről szól.
Az a benyomás alakult ki bennem, vagy alakulkat ki az hallgatóban, és ha helyes, akkor erősítsük meg, hogy van egy mozgalom, vagy van egy platform, vagy van egy iskola, ami az erőszakmentes kommunikáció megértését és továbbadását tűzi ki. Tehát, hogy van egy kollektív.
Én nem használnék ilyen éles kifejezést. Van egy, a mozgalom talán, de ez sokkal szelidebb, sokkal jobban, ez egy kicsi lépéses, ilyen próbálgatós dolog, vagy iskola talán, szóval egyszerre van, meg nincs. Egyébként előbb például, amikor mondtad ezeket a párkapcsolati példákat, én úgymond agyból válaszoltam, én most így az elméletek szintjén, és nekem ilyenkor mindig egy kérdés nekem, hogy vagy pedig így próbáljam megérteni, így szívből kapcsolódni ahhoz, amit te akkor tulajdonképpen mondtál, hogy egy csomó olyan helyzetet látsz, ahol neked nagyon fáj ez az aránytalanság, hogy azt látod, hogy beleragadnak kapcsolatok egy aránytalanságba, és az egyik félnek ez nagyon fáj. Mert ezt is mondtad, és ez egy nagyon más típusú megközelítés, mint hogy én azt mondom, hogy ez az iskola, vagy mozgalom, vagy kollektív ezt hogy kezeli.
Hát, kivatkoztál a Marsha Rosenberggel, róla beszélj egy pár szót, hogy tudjuk, hogy ki ő, és ha valaki keresni akarja, akkor kit, mit keressen.
Aha. Na, ez szuper. Például, amit most így behozol, mert szerintem itt nagyon jól megérthető, hogy ez mennyire mozgalomiskola, mert igen, egyébként igen, egy iskola, igen, egy mozgalom. Van egy nemzetközi erőszakmentes kommunikációs központ, én az akkreditált trénereket, én most akkreditált tréner leszek valószínű jövőre. Kérdezted, hogy hívják azt, aki ezzel foglalkozik, meg tanítja, trénernek hívják. Én utálom magam trénernek hívni, mert a tréner nekem az, aki a cirkuszba tudott pattogtatja az ostort, és ugye az oroszlán átugrik a karikán valami külső megfelelés, vagy ilyen. Marshall Rosenberg egy amerikai pszichiáter volt képzeldő, zsidó származású volt, és Detroitban nőtt föl, talán az 50-es években a polgárjogi mozgalmak előtt. És akkor a rasszista zavargások idézőjelben sokkal nagyobbak voltak. És ott volt egy olyan rasszista zavargás, amit képzeld el, hogy valami 30-nál több halottja volt, és több mint 300 sebesültje, feketék és fehérek között. És másnap a zsidó Rosenberget, a kis Marshallt lezsidózták az iskolába, és megverték. 8-10 éves lehetett. És ez egy ilyen megfigyelt jelenség, hogy a gyűlöletnek nincs arca. Angliában a Brexit népszavazás kapcsán, ami a migránsok ellen uszított, a homofób támadások is megszaporodtak, képzeld. Hogy na, ha megvertük a büdös migránsokat, akkor vegyük meg a buzikat is. Mert ez annyira nem arról szól, az egy objektív, az egy tárgyasított ember, akiben ő nem a szemét látja. Szóval a feketék elleni ilyen rasszista támadások másnapján a zsidó Rosenberget megverték kicsikén. És ez őt hihetetlenül traumatizálta, és valahogy felszabadította. Tehát ő az valahogy így nagyon ki lett érzékenyítve az emberi szenvedésre, és arra, hogy mi történik akkor, ha nem az embert látjuk a másikban, hanem egy címkét teszünk rá, hogy ez migráns, ez fekete, ez zsidó, ez homoszexuális, hogy ez milyen rettenetveszélyes. Hogy engem itt megvertek, pedig nem is tudnak rólam semmit. És akkor rájött, hogy az életét így ennek a gyógyító munkának, ennek a személyközi kapcsolatok, vagy egymás meglátása és megértése ennek fogja szentelni, és pszichiáter lett, képzeld. Na de, ez ugye 60-as évek, pszichiátriája, és azt látta, hogy tulajdonképpen nincs több szeretet, személyesség és megértés abban, amit ő akkor csinál. Ugyanúgy címkéket rakunk egymásra, csak ezek most skizofrén, borderline, függő, addiktív. Tehát, hogy nincs nagyobb, nem ugyanazt csináljuk. Valami ilyet mondott, van egy ilyen nagyon kis legendás valamilyen, hogy tulajdonképpen most nem jut eszembe a konkrét mondata, hogy ja igen, azt mondta, hogy ott ültem a dugóba a kocsimban, és akkor egy ilyen munkásosztálybeli ember kiüvöltött a kocsiából, hogy te seggfej, hogy you asshole. És akkor azt mondta, hogy és az a különbség, hogy én PhD-s pszichiáterenként azt üvöltöm ki, hogy te pszichopata! De hogy ugyanott vagyunk, érted? Tehát kitörölhetem, a hajamra kenhetem a diplomáimat, ugyanott vagyok. És akkor azt mondta, hogy itt valami fundamentálisan nem jó, és másképp kell csinálni. És az emberhez vissza kell találni, hogy így megértsük. És képzeld el, fölmondott a sztárpszichiáterként, és választott egy olyan foglalkozást, és itt tök jó, amit mondasz, hogy mozgalomiskola, de egy nagyon rejtett, nagyon finom, nagyon emberi módon választott egy olyan foglalkozást, ahol emberek közt lehet szabadon, kicsibe, tényleg figyelhet, ahol nagyon sok emberrel találkozhat, és időt ad neki csendben egyedül lenni. Szerinted mit választhatott ő foglalkozásnak?
Hát nem tudom. Nem tudom, lelkész, nem tudom, valamiféle gondozó.
De jó, egyébként te vagy az első, aki a lelkész tippeli, ami azt jelenti, hogy neked lehet, hogy van jó tapasztalatod lelkészekkel. Nők többsége azt mondta, hogy fodrász lett, vagy kozmetikus, tudod, akinek kiöntöd a lelked, miközben a körmeidet festi. Hát taxis lett, képzeld, taxizni kezdtem.
Remélem, hogy itt akkor a székelyföldi taxisok, akik a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják, most mind nagyon szépen mosolyognak a visszapillantó tükörbe. Sok ilyen taxist ismerek egyébként.
Ugye, képzeld el, én annyira szeretnék a taxisoknak tartani erőszakmentes kommunikáció képzést, vagy együtt gondolkodást, mert hát ők a kollégáink, ők nagyon is a kollégáink. És a Marssal elkezdett, tudod, a taxis, és azt beszélgethet emberrel egy privát módon, és elkezdtem nézni, hogy hogyan tudok kapcsolatot teremteni az emberekkel. Nagyon apró dolgokon múlik ez, apró megfogalmazásokon. Azt adta a könyvet címének, hogy a szavak lehetnek ablakok vagy falak. És például ez, hogyha én azt mondom, hogy milyen megbízhatatlan vagy az, hogy annyira vártam, hogy felhív csütörtökön, azért ez nagyon más dolgot tud elindítani, és abban igazad van, hogy azt is lehet váddal mondani. És most nem a szakmám ellen beszélek, csak ezt még be akarom, mondhatom?
Igen, vagy mondod? Igen.
Hogy tudod, brit tudósok megmérték, hogy hány százalék a kommunikációnak szavak, és mennyi a mögöttes energia, hogy talán 7% a szavak, képzeld el, és több mint 90 az, amit én gondolok. Tehát, hogyha vád él a szívemben feléd, és ítélet, akkor én beszélhetek ilyen gyönyörű EMK-s körmondatokban, akkor is eltávolít tőled. És lehet olyan szavakat mondani, mégiscsak nyitott szívvel, vagy amikor én meg akarlak látni téged, ami mégiscsak közelhoz.
Van a katolikus misének egy nagyon fontos pillanata, amikor azt mondják, hogy felemeljük a szívünket. Emeljük fel szívünket, mondja a pap. És annyit gondolkodom ezen, hogy ez mit jelent. És sokszor, amikor nehéz helyzetekben vagyok emberekkel, akkor behunyom a szemem egy pillanatra, és elképzelem, hogy feléjük emelem a szívemet. Hogy legyen egy ilyen meditációs gyakorlat, vagy gesztus, ami elvisz az őszintességnek arra a fokára, ahol már tudunk egymásra nyitni.
Képzeld el, Boróka, most annyira köszi, hogy ezt így elmondtad, mert én mostanában amit csinálok, nekem nagyon nehezek az estéim, én most egyedül élek, és ez lesz a harmadik karácsonyom anyukám nélkül, most mind apu meghalt 2016-ban, anyu meg 2019-ben, és rengetegszer nagyon nehezek az estéim, meg az éjszakáim, amikor vagy önvádba megyek bele, hogy én valamit elrontottam, hogy egyedül vagyok, vagy önsajnálatba, hogy a világot hibáztatom. És én is azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy fölemelem a szívemet magam felé. És nekem most ezt mostanában egyre többet ezt szeretném, hogy így magamat tudjam egy ilyen szerető szemmel nézni. Én 5. éve tanítok erőszakmentes kommunikációt, és rengeteg ideig a külső kapcsolataimon dolgoztam, és valahogy idén jutottam oda, hogy magamat én megértem, magamat én szerettem, anélkül, hogy elítélném, vagy a másikat hibáztassam, és igen, és valahogy ezt, ha így, lehet, hogy csak így, tudod, amit szoktak mondani, hogy így, vagy mindenkit szeretek, vagy senkit, vagy hogy mondjam, tehát nem tudom, amit Jézus annyit mondott, hogy így, hát, hogy valahogy így egy a szív, egy a szeretet, és most azt én így vagy beengedem, és akkor az saját magamra is süt, meg a másikra is. Nekem most picit, nem tudom, hogy ez mennyire volt így kaotikus, mert ezt nem is gondoltam erről így beszélni, de hát, hogy itt valahogy egy nagy szeretetben tudunk így vagy benn lenni, vagy nem.
Hát én azt hiszem, hogy ez a kulcsmondat, nehéz mondat, bonyolult mondat, bármilyen kevés szóból is áll. Azt kívánom neked is, Anikó, meg minden hallgatónknak, hogy emeljük fel a szívünket egymás felé, és legyünk egyek ebben a szeretetbe, és hogy értsük meg, hogy ez milyen fontos tanulási folyamat. Sajnos lejárt az időnk, de fogjuk folytatni, hogyha benne vagy, és van kedved, mert rengeteg minden maradt mondani valónk, És a hallgatóinkat meg arra kérjük, hogy írják meg a visszajelzéseiket, a véleményeiket, a kérdéseiket, és akkor innen folytassuk ezt az összetett témát, az erőszakmentes kommunikáció témáját, jó?
Nagyon jó. Én is mondhatok egy dolgot, Boróka, annyi még bele? Hát, hogy nagyon köszönöm, amit itt mondtál, és hogy esetleg folytatnád, én nagyon-nagyon szeretném folytatni. Képes helyzeteket, kapcsolatokat, életeket megváltoztatni ez a szemléletmód. Én ezt magamon tapasztalom, és amit én kívánnék mindenkinek, aki hall minket és hallgat minket, hogy kezdje saját magával tényleg, hogy saját magára egy picivel több megértéssel magát ilyen kis szerető anyukaként vizsgálgatva, tehát hogy aztán az elfogadással mi lehet bennem, hogyan érzem magam, mire lehet szükségem. Most, ahogy így beszélek erről, annyira más lesz már, így érzem ezt a melegséget a szívem körül, és akkor ezt a szeretetet, ezt tudod, ez a szeress fele barátodat, mint önmagadat. Valaki mondta, hogy nekem az a feladatom, hogy szeressem magamat, mint fele barátomat, mert a másikért annyi mindent megteszünk, de magadért meg tudod-e tenni.
Na hát ezt a házi feladatot adjuk fel a hallgatóknak, ígérjük meg komolyan, hogy visszatérünk, és most pedig köszönjük meg a figyelmüket, Pogány Anikó és Parászka Boróka köszöni ezt a bizonyos figyelmet, az Értsünk Szót adását hallották, és hallgassák jövőre is itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, mert az egész adó arra igyekszik, hogy megértsük egymást, és szeretetben értsük meg egymást. Köszönöm szépen!